23. fejezet. Mi esett meg a hírneves Don Quixote-val a Sierra Morenában? Ez igaz történet egyik legrendkívülibb kalandja. Mikor Don Quixote látta, hogy írútól elbántak vele, így szólt fegyverhordozójához. Mindig azt hallottam, Sancho, hogy aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Ha szavaidnak hiszek, megkímélem magam a te keserűségtől. Most azonban már megtörtént. Tűrjük békével, ezentúl pedig legyünk óvatosabbak. Akkor lesz kegyelmed óvatosabb, amikor én török leszek, kesergett Sancho. De mint hogy az imént azt mondta, ha nekem hisz, megkímélte volna magát ettől a veszedelemtől, higgyen nekem most, és még nagyobbtól fog megmenekülni. Mert vegye tudomásul, hogy a Santa Hermadaddal nem lehet ám lovagoskodni. Mert az fabatkát sem áld a világ valamennyi kóbor lovagjáért. És én már is úgy érzem, mintha nyilai itt süvöltenének a fülem körül. Mert gyáva még a lelked is, Sancho, szól Don Quixote. De nem mondd, hogy én makacs vagyok, és sohasem teszem azt, amit te tanácsolsz. Most az egyszer elfogadom tanácsodat, s elkerülöm azt a veszedelmet, melytől oly nagyon félsz. De csak egy feltétellel. Sem életedben, sem halálodban soha senkinek nem mond, hogy én féltemben, s nem a te rimánkodásodra vonultam vissza, s kerültem ki ezt a veszedelmet. Ha mást mondasz, rútul hazudsz, s én most, mint mindenkor, meghazudtollak. És kijelentem, hogy hazudsz, vagy hazudni fogsz, valahányszor csak azt mondod, vagy gondolod. És egy szóval sem mondj ellent. Mert ha csak gondolatban képzeled is, hogy én akármi veszély előtt menekülök, főleg pedig most, mert bármit nézünk is, a félelem árnyéka valóban kísért, akkor meg sem moccanok innét, hanem megvárom egyes egyedül, nem csak a szent testvériséget, hanem Izrael 12 törzsének minden testvérét, és a 7 Makabeuszt, Kasztort és Polluxot, és a világ valamennyi testvérét, és szövetségeseit. Uram, válaszolt Sancho. A visszavonulás nem megfutás, a várakozás nem okosság, ha a veszedelem nagyobb, sem hogy menekvést lehetne remélni. A bölcsember megtartja magát holnapra, s nem tesz kockára mindent egyszerre. S tudja meg, kegyelmed, ha én együgyű paraszt is vagyok, van bennem valami abból, amit természetes észnek hívnak. Azért hát ne bánja, hogy tanácsomat megfogadta, hanem üljön fel Rozinantéra, ha tud, ha pedig nem tud, én majd felsegítem, és aztán kövessen engem, mert az én eszem azt súgja, hogy ez idő szerint nagyobb szükségünk lesz a lábunkra, mint a kezünkre. Don Quixote felelet nélkül lóra ült, Sancho pedig szamarára kapván a közelükbe levő Sierra Morena hegység felé vezette. Sancho terve ugyanis az volt, hogy a hegységen Viso de Almovar del Campo felé keljenek át, s közben néhány napig evadonba rejtőzenek, hogy senki rájuk ne találhasson, ha a Santa Hermadad keresésükre indul. Erre pedig azt késztette, hogy észrevette, a szamáron hozott élelmiszerekhez nem nyúltak a gályarabok, ezt valóságos csodának tartotta. Úgy átkutattak mindent a fegyencek. Még aznap este a Sierra Morena belsejébe jutottak, és Sancho igen célszerűnek tartotta, hogy az éjjel s a következő napokat is ott töltsék, legalább addig, amíg az élelmiszerük el nem fogy, s így 2 szikla között paratölgyek lomsátrában ütötték fel éjszállásukat. Azonban a bal sors, melyről az igaz hitet vallók azt tartják, hogy mindent a maga tetszése szerint igazgat, intéz és kormányoz, úgy rendelte, hogy Ginés de Pasamonte, a híres gazemberi zsivány, akit Don Quixote bátorsága és esztelensége szabadított meg láncaitól, a Santa Hermadadtól való féltében, melytől egyéb iránt teljes joggal remekhetett is, ugyancsak ebben a hegységben rejtőzött el, s a sors meg félelme éppen oda vetette, ahova Sancho Panza Don Quixotét vezette, s épp oly időben és órában pillantotta meg őket, amikor aludtak. Mint hogy pedig a gonoszok rendesen hálátlanok, a szükség pedig törvényt bont, s végül jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok, Ginés, aki se nem hálás, sem becsületes nem volt, elhatározta, hogy ellopja Sancho szamarát. Rozinantéval mit sem törődött, mert azt nem volt érdemes eladni, de még elzálogosítani sem. Sancho paza aludt. Ginész meg ellopta a szamarat, s hajnalra már sokkal messzebb volt, sem hogy megtalálhatták volna. Jött a reggel, örömmel töltötte el a földet, de Sancho panzát szomorúsággal, mert ő észrevette, hogy eltűnt a szamara. Erre a világ legszívszaggatóbb és legkeservesebb sírására fakadt. S Don Quixote-nak, midőn a zajra felébredt, ezeket a szavakat kellett hallania. Ó, te szívem legdrágábbja, hazám szülötte, gyermekeim játszótársa, feleségem gyönyörűsége, szomszédaim irítsége, terheim megkönnyítője és életem fenntartója. Kinaponként 26 maravédit megkerestél, ami kiadásaim felét fedezte. Midőn Don Quixote ezt a panaszt hallotta, s okáról értesült, vigasztalni kezdte Sanchót, amint csak tudta, s kérte, legyen türelemmel. Ő pedig írást fog kiállítani, melynek előmutatására az ő otthon hagyott 5 szamarából 3-at kiadnak neki. Sancho így megvigasztalódott, letörölte könnyeit, félbeszakasztotta az okogását, s megköszönte Don Quixote nagy lelkűségét. Ennek pedig, amikor a hegységbe ért, felvidult a szíve, mert a helyet a keresett kalandokra alkalmasnak vélte. Emlékezetében felötlöttek mindazok a csodálatos események, mely így magányban és vadonokban a kóborlovagokkal történtek. Úgy elmerengett, úgy elmélyedt, hogy minden egyébről megfeledkezett. Sanchónak meg más gondja sem volt, kivált mióta biztonságban érezte magát, csak tömte a bendőjét a papoktól elvett zsákmányból megmaradt falatokkal. Így vonult ura nyomában, magára rakva mindent, amit szürkéjének kellett volna cipelnie, közben a zsákból egyik falatot a másik után bocsátgatta magába. Nem adott volna egy fabatkát se, a világ akármilyen kalandjáért. Egyszer azonban mégis föltekintett, s látta, hogy az ura megáll, s Dárda rúdjának hegyével valami földön heverő csomagférét akar fölemelni. Rögtön oda sietett, hogy ha szükség lesz rá, segíthessen. Mikor odaért, ura a Dárda nyélhegyével éppen egy párna nyerget s egy hozzácsatolt utitáskát billentett fel, amely azonban félig, vagy majdnem egészen is rothadt és szakadozott volt, de oly súlyos, hogy Sanchónak le kellett szállania, hogy fölemelhesse, midőn ura azt parancsolta, nézze meg, mi van a táskában. Sancho fürgén végrehajtotta a parancsot, s bár a táskát lánccal és lakattal zárták le, szakadt és rothadt végén látta, hogy 4 ing van benne, finom hollandi vászonból, s egyéb hasonló finom és tiszta fehér nemű, meg egy kendőcske, jó csomó kerek arannyal megtömve. Erre Sancho felkiáltott. Ála a kegyelmes égnek, hogy valahára hasznos kalandra segített. S midőn még tovább keresgélt, talált egy igen díszes jegyzőkönyvecskét is, Don Quixote ezt elkérte, s meghagyta, hogy a pénzt pedig tegye el és tartsa meg magának. Sancho kezet csókolt e nagy nyóságért, és az uditáskát kiürítvén a fehér neműt berakta kenyeres tarisznyájába. Don Quixote mindezt látván így szólt. Úgy vélem, Sancho, s bizonyára úgy is kell lennie, hogy valami utazó tévedt el ebben a hegységben. Rablók támadták meg, és megölték, s itt temették el valahol, erejtett magányban. Az nem lehet, felelte Sancho, mert ha rablók támadták volna meg, ezt a pénzt bizonyára nem hagyták itt. Igazad van, mondta Don Quixote, így semmiképp sem tudom kitalálni, hogyan történhetett. De várj csak, nézzük meg, nincs-e valami a naplócskában, ami nyomra vezethetne. Azzal kinyitotta, s legelőször is egy szonettet talált. Csak piszkozat volt, de azért igen olvashatóan írták. Hogy Sancho is hallhassa, fennhangon elolvasta. Így szólt. Vagy ámor róla tudomás se szerzett, vagy kegyetlen, mert vétkem mi azokhoz a válogatott rémségű kínokhoz, amikre szörnyű mód ítél a helyzet. Ha ámor, Isten, nincs előtte rejtett, s az Isten nem kegyetlen, annyi biztos. De hát akkor ki hozta rám-e titkos, enyögve is imádott vadkeservet? Bár rebesgetik, hogy te füllisz, én nem hiszem, hogy ennyi rossz van ennyi jóban, s e romlás rám az égből sem szakadhat. Korán halok meg, mert ha még nevét sem ismerjük, akkor gyógyszerét valóban csak a csodától várhatók a bajnak. Ebből a versből ugyan semmit se lehet megtudni, szólt Sancho. Ha csak az a füles nem vezet az egész titok nyomára.
Micsoda füles?
Kérdezte Don Quixote. Úgy értettem, hogy kegyelmed valami fülest olvasott.
Dehogy olvastam, hanem Fülliszt, azt már igen.
Ez bizonyára a hölgy neve, akinek a szonetírója panaszkodik. Mondhatom, csak ugyan kitűnő költő lehet, vagy én nekem nincs fogalmam a művészetről.
Hát kegyelmed ért a verseléshez, kérdezte Sancho.
Jobban, mint gondolod, válaszolta Don Quixote. Majd meglátod, hogy egykor elejétől végig versekben írt levéllel küldelek kedvesemhez, Dulcinea del Tobozóhoz. Mert tudnod kell, Sancho, hogy a régi idők minden, vagy legalábbis legtöbb kóbor lovagja igen jeles költő és jeles zenész volt. És ez a két készség, vagy jobban mondva égi adomány, mint egy velünk született, a szerelmes kóborokkal. Bárha igaz, hogy a régi lovagok költeményeiben sokkal több a szellemeskedés, mint a művészet.
Olvasson tovább, kegyelmed, szólt Sancho. Talán olyasmire akad, ami útba igazít bennünket.
Don Quixote fordított egy lapot, s így szólt. Ez prózában van, s úgy látszik valami levél.
Bizalmas levél, uram?
Kérdezte Sancho.
Kezdetétől ítélve?
Szerelmes levélnek látszik, mondta Don Quixote.
Úgy hát olvassa kegyelmet fennszóval,
kérlelte Sancho, mert én szörnyen szeretem az ilyen szerelmes dolgokat.
Igen, szívesen, válaszol Don Quixote, és Sancho kérésére fennhangon a következő szavakat olvasta.
Álnok hitegetésed és szerencsétlenségem elűz engem, és előbb hallott halálom hírét, semmint panaszló szavaimat. Megvetettél, ó, háládatlan, olyanért, aki nálam gazdagabb, de nem érdemesebb. De ha az erény megbecsült kincs volna, én nem irigyleném senki szerencséjét, s nem síratnám a magam szerencsétlenségét. Amit szépséged felépített, tetteid lerombolták. Szépséged elhitette velem, hogy angyal vagy. Tetteidből látom, hogy asszony. Élj békében, te harcaim okozója, s engedje az ég, hogy csalfaságod, melyel jegyesedet kijátszottad, örökké titok maradjon. Nehogy neked valaha bánnod kelljen, amit cselekedtél, s nekem bosszút kelljen állnom, amit nem kívánok.
Mikor Don Quixote végigolvasta a levelet, így szólt. Ebből is csak annyit lehet kitudni, mint a költeményből, hogy aki e sorokat írta, valami mellőzött szerelmes volt.
És azzal majd az egész könyvecskét átlapozván talált még egyéb verseket és leveleket, némelyiket el is tudta olvasni, másikát nem, valamennyiből panasz, síránkozás, gyanakvás, öröm és keserűség, szerelem és csalódottság szólt, hol magasztalva, hol síránkozva.
Míg Don Quixote a könyvet forgatta, Sancho az utitáskát kutatta át, nem hagyva ki, sem a táskában, sem a nyerekben egyetlen sarkocskát, amelyet meg ne tapogatott, át meg át ne vizsgált, össze-vissza ne forgatott volna, sem egyetlen egy varrást, melyet föl ne fejtett, vagy szőrcsomót, melyet szét ne tépegetett volna, nehogy a gondatlan keresés folytán valami bennmaradjon. A talált arany szám szerint 100-nál is több, úgy felcsigázta kapzsiságát, hogy habár aztán semmi egyebet nem talált, most már a levegőbe röpítség, a kotyvalék okozta hányást, a fütykös csapásokat, az összvérhajcsár öklözését, a tarisznya elvesztését, a szűr elraboltatását, jó ura szolgálatában kitalált minden éhséget, szomjúságot és törődést, gazdagon kárpótolva látta a keggyel, hogy ura, néki ajándékozta a talált összeget. A búsképű lovak kimondhatatlanul szerette volna tudni, ki lehetett az utitáska tulajdonosa, minthogy a szonetből és a levélből, az aranyagból és a jó ingekből azt következtette, hogy valami előkelő szerelmesnek kellett lennie, aki kedvesének hidegsége és csalfasága valami kétségbeesett lépésre ragadt. Mivel azonban e lakatlan, zordon vidéken semmi emberi lény nem volt található, akihez felvilágosításért fordulhatott volna, Don Quixote csak arra gondolt, hogy tovább haladjon, Rosinantéra bízva, merre.
Ez természetesen a legkönnyebb utat választotta. Egyéb iránt a lovagnak mindig azon járt az esze, hogy ebben a vadonban okvetlenül valami rendkívüli kalandban lesz része. Amint ezeket a gondolatokat forgatta elméjében, egyszerre csak észrevette, hogy a szemük előtt emelkedő kisebb hegy ormán egy ember szögdécsel, bámulatos könnyedséggel, szikláról sziklára, s bokorból bokorba. Úgy látszott, hogy félmeztelen. Sűrű fekete szakálla, dús göndör haja volt, s mezítláb járt, saru és harisnya nélkül. Lába szárát valami fakó bársonynadrág borította, oly rongyos, hogy sok helyen a bőre is kilátszott. Fejét se fötte semmi, s habár, mint már említettük, igen gyorsan haladt, a búsképű lovag minden apró részletet észrevett. Bármennyire szerette volna, nem bírta követni, mert Rosinantének nem adatott oly könnyedség, hogy szirteken száguldjon, természeténél fogva lassú és kurta léptű lévén. Don Quixote úgy képzelte, hogy csak ez az ember lehet az utitáska és a nyereg tulajdonosa, s feltette magában felkeresi, ha egész esztendeig kell is járnia a hegységet, míg megtalálja. Parancsot adott hát Sanchónak, kerülje meg a magaslatot, ő meg a másik oldalon fog haladni, s nem lehetetlen, hogy így módon aztán meglelik a gyorsan tova tűnő férfit. Nem tehetem, uram, válaszolt Sancho, mert mihelyt elválok kegyelmettől, mindjárt belém áll a félelem, s ezer mindenféle csodával is kísértette rémit. Vegye tudomásul, kegyelmed, hogy ezentúl egyetlen hüvelyknyire sem távozom oldalától. Jó, mondta a búsképű lovag. Igen, örülök, hogy ennyire bízol bátorságomban, mert még az utolsó órán sem hagy cserbe. Így hát lassan utánam jöjj. Vagy amint tudsz. De jól nyisd ám ki a szemeidet, míg a halomra felmegyünk. Talán ráakadunk arra az emberre. Csak ő lehet a talált portékák tulajdonosa. Bizony sokkal jobb lenne, ha nem keresnők, válaszolt erre Sancho. Mert ha ráakadunk, s talán éppen övé a pénz, világos, hogy vissza kell nekem adni. Ne fárasszunk magunkat ezzel a szükségtelen kereséssel. Hadd tartsam meg azt a pénzt jó hiszemben, még igazi gazdája valami könnyebb és egyszerűbb módon nem jelentkezik, s talán akkorra én már régen elköltöttem, és a király se veheti meg már rajtam. Tévedsz, Sancho, válaszol Don Quixote, mert ha már van valami sejtelmünk róla, mint a jelen esetben, hogy ki a tulajdonos, kötelesek vagyunk felkeresni, és ami az övé, visszaadni. Míg ha fel nem keresnők, az alapos gyanú, hogy csak ugyan ő a tulajdonos, éppen oly hibával terhel bennünket, mintha biztosan tudnok. Így hát, Sancho barátom, ne essék nehezedre ez a keresés, mert az én szívemről kő esik le, ha rátalálunk. Azzal sarkantyúba kapta Rosinantét, Sancho pedig a batyúval megterhelve gyalog követte, amit persze Ginesillo de Pasamonténak köszönhetett. Mikor így a hegység egy darabján áthaladtak, egy patakba fulladt, nyergelt és kantározott összvére bukkantak. Az ebek és varjak már félig széttépték és felfalták. Mindez még jobban megerősíti őket sejtelmükben, hogy a menekvő az összvér és a nyereg tulajdonosa. Amíg nézelődtek, valami nyájőrző pásztor sípja szólalt meg, majd balkész felől jó néhány kecske tűnt fel, mögöttük pedig a hegyormán egy koros kecskepásztor. Don Quixote felkiáltott neki, és kérte, jöjjön le hozzájuk. A pásztor visszakiáltott, mi szél hozta őket ide, hol soha senki se jár, ha csak kecske, farkas, vagy más egyéb fenevad nem. Csak jöjjön le, kiáltotta Sancho, majd elmondunk mindent. A kecskepásztor leereszkedett, s midőn odaért Don Quixotéhoz, így szólott. Fogadni mernék, hogy azt a bérlet összvért nézik, mely ebbe a mélységbe veszett. Nem hazudok, de van már 6 hónapja, amióta itt hever. Nem látták erre valahol a gazdáját? Nem láttunk mi senkit, felelte Don Quixote, kivéve egy nyerget, s egy útitáskát. Nem messze innen a földön találtuk. Azt én is láttam, szólt a pásztor. De sohasem mertem felvenni, még csak közel sem mentem hozzá, mert attól féltem, hogy szerencsétlenné tesz, s utóbb még engem is tartanak tolvajnak. Az ördög igen ravasz, s vermetás az embernek, és egyszer csak azon veszük észre magunkat, hogy beleestünk, magunk se tudjuk hogyan. Igaz, Biza?
válaszolt Sancho. Én is láttam azt a holmit, de egy világért sem mentem volna közelebb hozzá egy kőhajításnyinál. Ott hagytam, s most is úgy fekszik, mint azelőtt. Semmi szükségem kolompos kutyára.
Mondd csak, jó ember, szólt Don Quixote. Nem tudod, ki a holmik tulajdonosa?
Csak annyit tudok mondani, felelte a kecskepásztor, hogy innen talán 3 mérföldnyire a karámhoz valami 6 hónappal ezelőtt egy igen úrias külsejű fiatalember érkezett. Az amott élettelenül heverő összvéren, s ugyanazzal a nyereggel és utitáskával, melyről uraságtok mondják, hogy szintén megtalálták, bár hozzá nem nyúltak. Azt kérdezte tőlünk, merre van ennek a helyiségnek a legrejtettebb, legzordonabb tája. Mi azt mondtuk, ez az, ahol éppen most is állunk. S ez csak ugyan igaz is, mert ha uraságtok még fél mérföldnyire beljebb mennének, alig ha találnának vissza. S csodálom is, hogyan jöttek ide, hiszen erre sem út, sem ösvény nem vezet. Mikor aztán, hogy folytassam, a fiatalember meghallotta feleletünket, neki fordított a kantárát, s egyenesen arra indult, amerre mi mutattuk. Minket pedig magunkra hagyott elképedésünkben. Bizony azt se tudtuk, mit csodáljunk jobban. Úrias külsejét, vagy különös kérdését, vagy azt a nagy gyorsaságot, ahogy a hegy felé sietett. Azóta aztán soha se láttuk többé. Egészen addig, amíg néhány nap múlva egyik cimboránknak útját nem állotta. Se szó, se beszéd, csak rárohant, kegyetlenül megöklözte, aztán rögtön teherhordó szamarához sietett, ami kenyeret és sajtot éppen talált, mind elszedte, s bámulatos gyorsasággal visszarohant a hegységbe. Mikor ezt mi, pásztorok, néhányan meghallottuk, azonnal útnak eredtünk, s majd 2 egész nap kerestük a hegység legrejtettebb tájain, aztán végre csak ugyan megtaláltuk egy hatalmas, vastag paratölgy odujában. Igen, nyájasan jött elénk, de ruhája már úgy lerongyolódott, s napbarnított arca úgy elváltozott, hogy alig ismertünk rá. S csak régi ruhája árulta el, melyet szakadt voltában is megismertünk, hogy őt keressük. A legnyájasabban köszöntött bennünket, s egészen értelmes szavakkal röviden azt mondta, ne csodálkozzunk, hogy ilyen állapotban látjuk, de neki úgy kell töltenie a súlyos büntetését. És ez a kiszabott vezeklés. Kértük, mondja meg, kicsoda. Ezt azonban semmiképp se tudhattuk ki tőle. Arra is kértük, hogy ezután valami élelemre lesz szüksége, aminélkül el nem lehet, tudassa velünk, hol találhatunk rá. Mi örömmel viszünk neki, s ha talán nem is lesz egészen inyére, jöjjön és kérje, de ne rabolja el a pásztoroktól. Hálás köszönettel fogadta ajánlatunkat. Bocsánatot kért előbbi erőszakoskodásáért, s megígérte, hogy ezentúl Isten nevében fogja kérni, és nem alkalmatlankodik senkinek. Ami lakóhelyét illeti, azt mondta, hogy ő semmi más nem választ, ott hál, ahol éppen meglepi az éj. Beszédét aztán oly keserves sírással végezte, hogy igazán kőből kellett volna lennünk, hogy vele együtt mi is, akik hallottuk szavait, rá ne kezdjünk a sírásra. Kivált, mikor eszünkbe jutott, mi volt akkor, amikor először láttuk, és mivé lett most? Mert, mint már említettem, igen jól nevelt, illedelmes fiatalember volt, s udvarias, kellemes szavaiból világosan kitűnt, hogy igen jó házból való, s előkelő származású. Mert, habár mi, a hallgatói, csak parasztok voltunk is, olyan tisztességes magaviseletet tanúsítottunk irántuk, hogy még az ilyen magamféle parasztembernek is feltűnt. Mikor így javában beszélt, egyszerre csak megállt és elnémult, szemét jó darabig a földre szegezte, amíg mi mindnyájan ámulva és bámulva álltunk, várva, mibe fordul ez az elmélázás. Nem csekély szánakozással néztünk, mert amikor tapasztaltuk, hogy minden hunyorítás nélkül hol a földre bámult sokáig, merően, hol meg lehunja szemét, ajkát összeszorítja, homlokát ráncba vonja, igen könnyű volt kitalálnunk, hogy valami háborodottság szállta meg. De ő maga is csak hamar értésünkre adta, hogy jól sejtettük, mert nagy dűvel ugrott fel a földről, ahova az imént lerogyott, s oly féktelen indulattal rohant a hozzá legközelebb állóra, hogy öklének csapásával megölte volna, ha keze közül ki nem szabadítjuk. Eközben mindegyre így kiáltozott. Szószegű Fernando, most adod meg a gonoszság árát, melyet ellenem elkövettél. Saját kezemmel tépem ki szívedet, mert a világ minden komisságát rejti magában, de legfőképp a csalfaságot és álnokságot. Ezeket sok más szóval toldotta meg. Valamennyi azt a bizonyos Fernandót átkozta, s csalfának és szószegőnek bélyegezte. Nem kevés fáradtsággal szabadítottuk ki társunkat kezéből, ő pedig szó nélkül otthagyott bennünket se sűrű, tövis és bokrok között oly sebesen futva tűnt el, hogy lehetetlen volt követnünk. Ebből arra következtettünk, hogy időnként őrület szállja meg, az a bizonyos Fernandó pedig valami nagy gonoszságot követhetett el ellene, hogy így szomorú állapotba juttatta. Erről aztán azóta csak ugyan számos alkalommal meg is győzöttünk. Gyakran, ha találkoztunk, kérelemmel fordult a pásztorokhoz, adjanak neki valamit enni. Máskor pedig erőszakkal vette el tőlük. Mert ha rájön a bolondóra, figyelmére sem méltatja, hogy a pásztorok maguk kínálják meg. Erőszakkal veszi el. Ha meg magánál van, alázatosan és illedelmesen kéri az alamizsnát. A legszebben megköszöni, mégpedig sohasem könnyezés nélkül. És igaz, uram, folytatta a kecskepásztor, hogy tegnap ötöd magammal, két bojtár, két barom és én elhatároztuk, hogy addig keressük, amíg meg nem találjuk, és ha megtaláltuk, már akár jószerével, akár erőszakkal csak ugyan elvisszük Almodóvar városába, mely 8 mérföldnyire van innen, s ott gyógyítatjuk, ha ugyan gyógyítatható a nyavajája, ha pedig magánál lesz, ki tudjuk tőle, kicsoda, van-e atya fia, akinek hírt adhatnánk szerencsétlenségéről? Ennyi az, uram, amit kérdéseikre mondani tudok. S való igaz, hogy annak az amott fekvő nyeregnek és utitáskának csak ugyan az a félmeztelen a tulajdonosa, kit oly gyorsan eltűni láttak. Don Quixote ugyanis már közölte a pásztorral, hogy látták azt az embert, amint a hegyen felszaladt. A lovag nagy csodálkozással hallgatta, amit a kecskepásztor mondott, s most már égett a kíváncsiságtól, hogy megtudja, ki lehet ez a boldogtalan háborodott, s feltette magában, ami egyéb iránt már előbb is szándéka volt, hogy keresni fogja az egész hegységben minden zugot, minden barlangot felkutat, amíg meg nem találja. Ezt azonban a sors sokkal könnyebbé tette, semmint a lovag maga is várta vagy remélte volna, mert az előttük lévő szirt hasadékból ugyanebben a pillanatban előlépett a keresett fiatalember, úgy beszélve magában, hogy a közelben sem lehetett volna megérteni, távolról tehát annál kevésbé. Ruházatát már lefestettük, de amint közelebb jött, észre lehetett venni, hogy elrongyolt, finom delfinbőr zubonyt viselt, a ruhájából a lovag azt következteti, hogy nem lehet valami közönséges ember. Midőn az ifjú odaérkezett, rekett, durva hangon, de igen udvariasan köszöntötte őket. Don Quixote nem csekélyebb illedelemmel viszonozta üdvözlését, s leszállván Rosinantéról, úrias magatartással ment ölelésére, s jó ideig sokáig tartott a karjai közt, mintha régi ismerősök volnának. Mihelyt a másik, kit az ijesztőképű toprongyosnak nevezhetünk, mint Don Quixotét a búsképűnek, kibontakozhatott az ölelésből, a lovag kissé eltolta magától, s aztán két kezét Don Quixote vállára fektetvén, szemét rászögezte, mintha azt vizsgálná, nem valami régi ismerőse, nem kevesebb csodálkozással szemlélve alakját, termetét és fegyverzetét, mint Don Quixote őt. Végre az ölelés után kettőjük közül először a toprongyos ragadta meg a szót, és elmondta, amit alább előadunk.